Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt az A-ból B-be, a Rádiókafé 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsora, és a mai napon a stúdióban a vendégünk nem más, mint Lukács András, aki a Levegő munkacsoport elnöke. Szeretettel köszöntelek itt mi nálunk.
Szervusz, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Arról szeretnénk veled ma beszélgetni, hogy a Levegő munkacsoportot szerintem nagyon sokan ismerik, de főleg abból, hogy amikor megszólaltok, akkor hát egyrészt sokszor kritikát fogalmaztok meg bizonyos intézkedések és tervek szempontjából, másrészt pedig tesztek javaslatokat, amelyek sokszor úgy érezni, hogy nagyon elrugaszkodottak attól, amiben jelenleg élünk. Hogy ez egy ilyen szándékos dolog, hogy nagyon progresszív és nagyon előremutató és nagyon a környezet védelmében és a levegőminőség védelmében tett javaslatokat tesztek az asztalra, ami tényleg a maximumit lehet nyújtani, vagy ez teljesen komolyan van véve, hogy ezt mindenképpen azt akarjátok, ez valósuljon is meg.
A helyzet olyan, hogy nagyon fontos, hogy ez megvalósul. Elengedhetetlen, hogy megvalósuljon, hogyha nem valósul meg, akkor az élet fogja ránk kényszeríteni. Egyrészt a figyelembe kell venni, hogy rengeteg megbetegedés és korai haláleset történik a jelenlegi közlekedési rendszer miatt, és ami még ennél sokkal veszélyesebb, az éghajlatváltozás, ami úgy néz ki, hogy hamarosan mindannyiunk életét megváltoztatja, és olyan tragédiák történnek, hogy egyszerűen ezt a közlekedési rendszert nem lehet fenntartani, az embereknek a túlélésért kell küzdeni. Ezt nem én mondom, ezt a világ vezető tudósai mondják, hát minél inkább át kell alakítani a városunkat, hogy sokkal élhetőbbek legyenek. Csak egy példát mondok itt, hogy ne legyenek nyáron hőszigetek, vagy minél kevesebb hőszigeté legyen. A hősziget azt jelenti, hogy a város bizonyos pontjai rendkívüli mértékben felmelegszenek, tehát ott, ahol aszfalt, burkolt felület van, vagy sok az autó, az sokkal melegebb, mint mondjuk egy fás részen. Konkrét számot is tudok mondani, egy tűzőnyári nap alatt az aszfalt akár 60 fokra, egy fekete autónak a teteje akár 70 fokra is felmelegedhet, míg egy fával borított talaj, ennek a hőmérséklete 25 Celsius fok lehet. Tehát óriási különbség, és ez már a halálozási adatokban is megmutatkozik. Budapesten a hőségnapokon a halálozások száma 15-30%-kal megnövekszik, tehát ez az elmúlt évek tapasztalata, és a helyzet egyre rosszabb lesz. Ugye nem, ez csak a jéghegy csúcsának a csúcsa, mert ugye mindenkit nagyon rosszul érint, mindenki szenved a nagy hőségtől, a koncentráció képesség, a munkavégző képesség, különböző betegségek felerősödhetnek, és így tovább. Tehát muszáj tenni valamit, és nagyon sürgősen. Tehát ez nem a mi, nekünk a, hogy most elképzeltünk valamit, hogy most mégis akkor lehetne csinálni. Ez ilyen kényszer van. Ha nem tesszük, akkor az élet kényszeríti ránk, és az sokkal-sokkal rosszabb lesz.
Viszont ugyanakkor, de egyrészt ti azért már elég régóta jelen vagytok a közéletben, mint szervezet, és már nagyon régóta javaslatokat tesztek ilyen szempontok alapján, és már nagyon régóta mondjátok ugyanazokat, amiket most is elmondtál, hogy ez mennyire fontos, de mi mindig itt vagyunk és élünk, és közben gyökeresen nem változott meg körülöttünk a környezet.
Lassan változik, tehát lassan azért történnek változások. Egyébként sok szempontból ott tartunk, mint Nyugat-Európában, vagy sok nyugat-európai városban évtizedekkel ezelőtt, tehát csak mondok néhány példát, Amsterdamban vagy Kopenhágában az 1960-as, 70-es években gyakorlatilag senki nem biciklizett. Ma Kopenhágában az emberek fele kerékpárral megy a munkahelyére, és még télen is körülbelül negyede. Tehát ez egy éves átlag, ami azt jelenti, hogy nyáron sokkal többen, télen kevesen, de nagyon rengetegen mennek télen, havazásban is kerékpárral a munkahelyükre. És ez néhány évtized alatt változott, és hasonló viták voltak ott is, mint nálunk, tehát ott is óriási ellenállás volt, és sikerült azért egy komoly változást elérni. Jó lenne, hogyha nálunk nem évtizedekig, még további évtizedekig tartana ez a folyamat, hanem minél előbb átállhatnánk egy valamilyen másfajta közlekedésre.
Ugyanakkor viszont az a két város, amit említettél, az alapvetően két nagyon lapos város. Ez Budapest egészére nem mondható.
Budapest is eléggé lapos. Most nem végeztem pontos számításokat, de szerintem az emberek 80%-a, vagy lehet, hogy 90%-a olyan helyeken közlekedik, ahol, ahol nincsenek nagyobb emelkedők, és aki olyan helyen, tehát ott nem azt mondom, hogy mindenki üljön biciklire, nyilvánvalóan sehol, Kopenhágába, vagy Amsterdamba, vagy máshol sem ül mindenki biciklire, de nagyon sokan ülhetnének. Egyébként van megoldás is azoknak, akik már nem bírnak ilyen nagyobb emelkedőkön felmenni, ez a pedelek, vagy és elektromos rásegítésű kerékpár, tehát én is távolról jövök, olyan dombos vidékről, és már nem bírom csak tolva felvinni a biciklit egyes emelkedőkön, úgyhogy úgy döntöttem, hogy tehát ugye az ember a korral egyre nehezebben bírja legyőzni ezeket az emelkedőket, úgyhogy vettem egy pedeleket, és 14 kilométerre van a lakásom az irodából, és ezeken az emelkedőkön, meg lapos helyeken mindenütt végigkerekezek be, és vissza naponta, vagy majdnem naponta. Tehát megoldható, mondom, nem mindenkinek, de szerintem az embereknek a 60%-a ezt meg tudná oldani.
De egy pedelek kerékpárban akkumulátor van, hogyha
amire jó. Valóban, igen.
És annak a környezetszennyező hatása, hogy azok mennyire férnek össze a nagyon nagy ívű környezetvédelmi tervekkel?
Hát valóban, tehát az akkumulátorok előállítása egyáltalán nem környezetbarát, de még mindig sokkal jobb, mint hogyha autóval mennének. Tehát én amikor bejövök, akkor század annyi energiát használok fel, mint hogyha autóval mennék, mert ugye a pedelek az azt jelenti, hogy rásegítés, tehát főleg az emelkedőkön használom a motort, amikor sík, akkor minimálisan vagy egyáltalán nem, tehát csak ugyanúgy pedálozok, mint bármilyen más biciklivel, hagyományos biciklivel.
Tehát magyarán mondhatjuk azt, hogy a környezet terhelése egy ilyen pedelek megoldásnak az jóval kevesebb,
hát
mint
hogyha... Töredéke egy autónak, valóban nem ez a... De hát most ugye bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos kor után az embernek már dönteni kell, hogy vagy leszokik azon, hogy ilyen helyeken biciklizzen, vagy pedig egy pedeleket vesz. Hát igen, konfliktus okozott bennem is, de aztán végül győzött a biciklizni akarás.
Na és mi a helyzet ugyanez, hogyha átültetjük az autózásra, hogy azért azt lehet látni, hogy az elektromos autózás is egyre inkább teret hódít. Ott viszont ugye jóval nagyobb akkumulátorcsomagokról beszélünk, tehát...
Tehát ezzel nem lehet megoldani a tömeges autózást, ez teljesen nyilvánvaló, tehát olyan hatalmas környezeti lábnyoma van, környezetterhelése van az akkumulátor előállításának, ugye utána meg utána, és az áramot is valahonnan elő kell állítani. Az akkumulátorokat, ha már le kell selejtezni, akkor azzal is kell, tehát az van több mint 1 milliárd gépjármű a világon, hogy ezt mind akkumulátorossá alakítsuk át, és mondjuk 20 évente, vagy ameddig tart egy autó, meg az akkumulátor, lecseréljük, az fizikailag lehetetlen. Tehát a töredékére kell csökkenteni az autóhasználatot, más út nincs. Vagy megtesszük önszántunkból, vagy majd ránk kényszeríti az élet. Nem lehet tudni, hogy mikor, lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 15 év múlva, de ez elkerülhetetlen.
Ugyanakkor viszont, hogyha most azt mondod, hogy az elektromos autózás sem elég jó alternatíva, vagy nem kivitelezhető, akkor mivel közlekedjünk?
Hát mindig is közlekedtek az emberek, és hát igen, a kisebb távolságra kell közlekedni, illetve hát a tömegközlekedéssel, kerékpárral, és hát ott van az autó megosztás, hogyha feltétlenül kell az autó valamire, akkor sokkal jobb az autó megosztás. Annál is inkább ugye említettem a beszélgetés elején, hogy az autók helyfoglalása milyen probléma, tehát hogyha nem mindenkinek saját autója van, hanem közautó, tehát ilyen autó megosztás autót használ, akkor egy autó 8 embert is ki tud szolgálni egy nap, miközben egy saját autó általában az időnek a 96%-ában egy helyben áll. Tehát rendkívül pazarló minden szempontból, és különösen a hely pazarlása óriási, ugye, mert nem mindegy, hogy egy autó áll, vagy pedig 8 a városban egy helyben.
Ezt kicsit úgy érzem, hogy az autómegosztás, mint opció, vagy mint szolgáltatás, vagy mint egyáltalán jelenség, az ugye velünk él Budapesten, tehát most már több cég is foglalkozik ezzel, hogy nem is feltétlenül a környezetvédelem és a levegő minőségvédelme hívta életre, hanem ugye alapvetően a gazdasági racionalitás. Tehát, hogy kvázi azt is lehet mondani, hogy amit most javasolsz, hogy erre szokjunk rá, az igazából zajlik. Tehát, hogy még akkor is zajlik, hogyha ebbe senki nem akar különösebb extra erő energiát belerakni, mert egyszerűen a pénzügyi vonatkozása az működik.
Valóban, és ez nagyon jó, és de ezt sok helyen elősegítik az önkormányzatok, például azzal az egyik legnagyobb probléma a közautóval, hogy mondjuk Magyarországon ugye illetve Budapesten az elektromos autók parkolása ingyenes, tehát hogy a közautók nagy része elektromos, tehát ingyen lehet velük parkolni, viszont nincs parkolóhely. Tehát ezt egyrészt, tehát ez egy komplex megoldás, de az egyik nagyon fontos lehetőség, amit több Nyugat-Európában, Berlinben és Brüsszelben is láttam, hogy dedikált, tehát külön csak kizárólag ilyen autók számára használható parkolóhelyeket hoznak létre sok helyen, és akkor ha elmegy valahova az ember ezzel az autóval, akkor tudja, hogy igen, ott talál parkolóhelyet, és nem kell fél órát köröznie.
És erre van Budapesten belül, vagy a budapesti önkormányzat részéről bármilyen motiváció vagy tervezet, hogy ezt megvalósítsák? Hát például ugye pont ezeknél a közautóknál a Ferihegyi repülőtéren már van nekik dedikált parkolóhelyük, tehát valami már megmozdult ebben a dologban, hogy ti hogy látjátok, hogy van erre nyitottság?
Igen, úgy látjuk, hogy van. Tudomásom szerint készülnek is a tervek. Aztán ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy az utak, az utcák legnagyobb része a kerületi önkormányzatok kezelésében van, tehát a főváros azt meg tudja, a fővárosi önkormányzat azt meg tudja tenni, hogy a főútvonalakon kialakítson ilyeneket, ahol van ilyen lehetőség, sok helyet nincs erre, mert nincs is parkolási lehetőség egyes útvonalakon, de a óriási a kerületi önkormányzatok ellenállása, akik ugye minden helyet meg akarnak őrizni a parkolóhelyet a lakosság számára, ami hát igen, nem könnyű dolog.
És ennek a nem könnyű dolognak mi lesz a feloldása?
Hát szerintem az, amit nyugat-európai városokban is tapasztalunk, hogy hát lassan-lassan, remélhetőleg nem olyan lassan elérünk eredményt.
Miért van az, hogy a nyugat-európa városok olyan szempontból, ami számotokra üdvösnek tűnik, előrébb járnak, mint mi?
Hát ott már sokkal később kezdődött a motorizáció, vagy korábban kezdődött a motorizáció, és rájöttek, hogy élhetetlenné válik a város, hogyha nem változtatnak. Mondom, amint említettem, ott is óriási küzdelmek voltak. Másrészt úgy láttam, hogy ott a politikai bátorság a sokkal komolyabb volt, tehát nem féltek a politikusok szembe menni a közvéleménnyel. Mondok erre néhány példát. Londonban ugye bevezették a dugódíjat, és amikor ezt a tervet bejelentette az akkori polgármester Ken Livingstone, akkor tanácsadói azt mondták neki, hogy ez politikai öngyilkosság, a sajtó gyakorlatilag mind ellene volt, és bevezette, és utána fölényesen újra választották. Vagy egy másik példa, Gent, az egy belgiumi, ilyen Debrecen nagyságú város. Ott az alpolgármester kijelentette, hogy teljesen átalakítja a közlekedést, visszaszorítja az autózást, stb. És amikor miután ezt közzétette a programját, akkor halálos fenyegetéseket kapott, hónapokig rendőri védelem alatt áll, de sikerült keresztülvinnie, sokkal élhetőbb, kellemesebb lett a város, most ő a város legnépszerűbb embere. De tudnám mondani, nem messze van tőlünk, Grác. Ugye ott bevezették a 30 km/h korlátozást minden útvonalon, néhány főútvonalat kivéve, és akkor óriási ellenállás volt, és akkor azt mondták, hogy próbáljuk ki 2 évre, és utána népszavazás, és a népszavazás jóvá hagyta. Mondhatom, hasonló esetek voltak Stockholmban, meg már Groningenben, szinte egy hollandi város, vagy másút is, tehát amikor az emberek már megtapasztalják annak az előnyeit, hogy sokkal kellemesebb lett az élet, élhetőbb a város, akkor támogatják, miközben előtte óriási az ellenállás.
És szerinted alapvetően 2 éves próbaidőszak elég ahhoz, hogy az emberekben átformálódjon egy elképzelés, és átálljanak a másik oldalra kvázi?
Akkor mondom a stockholmi példát, ugye ott a dugódíjat vezették be, óriási volt a lakossági ellenállás, az önkormányzat bevezette fél évre, tehát nem 2 évre, fél évre, és utána népszavazást tartottak, és a népszavazás tehát a eredménye az volt, hogy igen, maradjon a dugódíj. Tehát mert látták, ugye, hogy sokkal jobban lehet közlekedni, mert kevesebb az autó, és kellemesebb az élet, nem annyira szennyezett a levegő, és így tovább. Tehát
elég egy rövid idő arra, hogy megváltozzon a közvéleménynek a hangulata.
Igen. Tehát egy fél év, egy év az igen, elegendő.
Jó, innen folytatjuk, most jön egy kis zene, aztán haladunk tovább a levegőmunkacsoport elnökével, maradjatok velünk.